Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint azt egyházunk a mai napra, Quasimodo Geniti húsvét utáni első vasárnapra igehirdetés alapjául kijelölte. Megírva találjuk a Korintusiakhoz írt második levél 5. fejezetében, a 14-től a 17. versig a következőképpen. Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogyha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. És azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Úgyhogy mi mostantól fogva senkit sem ismerünk test szerint. Ha ismerünk is, ismertük is Krisztus test szerint, most már őt sem így ismerjük. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt, és íme új jött létre. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Miért is érdekes, hogy most a második korintusi levélből szól az igehirdetés alapigéje? Annyi a különlegessége ennek a levélnek, hogy úgy írta az apostol ezt a levelet, hogy támadások érték őt, és éppen ezért a levélben nagyon sokat foglalkozik önmagával. Persze mondhatja valaki rögtön, és fölkaphatja fejét, hogy hát hiszen ennek nyomát se láttuk ebben a szakaszban. De éppen ez a kulcsa az apostol szemléletének és gondolkodás módjának. Az elmúlt hetekben az egyházi fórumon sok minden elhangzott, és ezek között szerepelt egy ilyen gondolat is, ami valóban megragadó, hogy hát nagyon sok olyan egyházi ember az egyház történet során, akit ma különlegesen aktívnak és különlegesen áldott szolgálatot végzőnek ismerünk, bizony a saját korában üldözték és különféle atrocitások érték. Hát nem újdonság ez persze, mert Jézus is arról beszél, hogy hát építitek a proféták sírjait, pedig hát atyáitok, fiai vagytok, akik meggyilkolták őket. Sok példát is lehetne említeni, hát ilyen volt a jól ismert Gerhard Paul, vagy Paul Gerhard a német sorrend szerint, akit tulajdonképpen saját gyülekezete elüldözött a helyéről, ma pedig hát mégiscsak úgy ismerjük őt, mint egy fontos személy, aki hát akár az ének szerzéseivel is mennyire ismert és híressé vált. Hát Pál apostol sem volt másmilyen, ebben az időben is ugyanúgy volt az életében, sok mindennel járt az, hogy ő Krisztust követte, és ilyen módon a korintusiak is megtámadták őt, és erre felel ebben a levélben, de éppen azáltal, hogy ennek olyan sok nyomát nem látjuk ebben az ige szakaszban, azt is megfigyelhetjük, hogy ő hogyan reagál az ilyen támadásokra. Hát nem tudja elkülöníteni önmagát a szolgálattól, és ezért, amikor ő felel, akkor nem személyes támadásként értelmezi ezeket, azokkal nem foglalkozott. Tehát amikor csak egyszerűen a személyéről volt szó, azt szinte mondhatni, hogy figyelmen kívül hagyta, lehet őt szidni, lehet gyalázni, mindent lehet tenni, de amikor az apostoli szolgálatáról van szó, akkor viszont válaszol a támadásokkal, mert az evangélium hirdetőjeként látja, hogy mennyire fontos az, nem önmagát védi tehát, ez mindegy, személy szerint nyugodtan lehet bármivel megtámadni őt, de arról beszél, hogy az, ami az evangélium szempontjából fontos, az nem támadható, hiszen hát ilyen esetben egyszerűen valójában Isten ellen zajlik egyfajta támadás, ő ezt csak tudja, hiszen ő maga is Isten ellensége volt, és támadta Jézust, és üldözte a keresztényeket. De most arról tesz bizonyságot és vallomás, hogy most Krisztusban új teremtés állt elő. Tehát a sértéseket nem veszi föl, a tisztjét vonatkozóan, tehát az evangélista szolgálatát, tekintve pedig a vádakra megfelel. Persze mondhatjuk, a mondással, hogy kutyából nem lesz szalonna, hogy hát mit keres itt egy ilyen alak, aki farizeusként, tehát lefordítva elkülönülőként, most mégis elmegy a pogány misszióba, nem, hogy azokkal a zsidókkal nem tartanak kapcsolatot, a farizeusok, akik a törvényre nem figyelnek oda, de hát a pogányokkal, meg végképp, akiknek még törvényük sincsen. Hát most mit keres itt ilyen emberek között, mint a korintusiak? És mit keres egy gyilkos indulattal teli vallás rendőr, aki házról házba járva viszi el börtönözni, kivégezni a keresztényeket, most éppen ezek között, az üldözött keresztények között? De akár úgy is föltehetném a kérdést, hogy hát mit keres egy fizikus a szószéken, vagy éppen itt az ambónál. És Pálnak egyszerűen az a válasza, hogy a Krisztus szeretete szorongatja őt. Nem azért lett a pogányok apostola, mert ő így határozott, hiszen ő üldözte a keresztényeket. De még csak nem is azért lett a pogányok apostola, mert egyszer valamikor réges-régen találkozott a fénnyel és a hanggal ott a damaszkuszi kapu előtt, hanem tulajdonképpen azért lett a pogányok apostola, mert napról napra találkozik a feltámadottal. Ahogyan a tanítványok is az élő Úrral való találkozás révén hittek csak végre, nagy nehezen, tudjuk jól, ott van most az oltár előtt Tamás is, aki nem akar hinni. Azt mondja, ez szó se lehet róla, előbb látnom kell, tapogatnom kell a sebeket. De aztán azt is megfigyelhetjük a történetben, hogy ez már nem lesz tétele. Ő előbb leborul, mint hogy saját kezével győződne meg Jézus sebeiről. És ezért is mondja Jézus neki, hogy hát sokkal többet ér és sokkal boldogabb az, aki enélkül a látás nélkül is hisz. Mert aki átéli Krisztus szorongató szeretetét, ami rabulejti, az aztán nem engedi őt el. De ez nem egy galád rabulejtés, nem arról van szó, hogy valami rosszra fogságba ejtene, hanem ez egyfajta gyengéd szorítás, nem halálosan szorította Krisztus, hanem mondhatjuk így talán, hogy életesen szorította magához, egy egész életre, sőt egy egész örök életre, és úgy szorította Krisztus őt, hogy aztán megtérés lett a gyümölcse. Egy olyan fajta szeretet szorongatja tehát az apostolt, és kell, hogy szorongassa mindannyiunkat, amely változáshoz az életünkbe is. Egy kicsit szélsőséges példa ugyan, de talán a vicc formájában érthetőbbé lehet ezt tenni, hogy mit is jelent ez, amit 2 éve megyei evangelizáción hallhattunk, amelyben a mufti, a rabbi és egy evangelizátor utaznak együtt, amikor rájuk tör az éjszaka, beesteledik, szállást kérnek az egyik tanyán, de hát csak 2 hely van. Valakinek az istálóban kell aludnia. Ki is legyen az? Hát elsőnek jelentkezik a mufti, hogy majd én megyek, el is megy az istálóba, a többiek lefekszenek, elalszanak, aztán dörömbölnek az ajtón, hogy nem bírom tovább, ez a disznó milyen büdös, ez a tehén trágyaszagú és állandóan bőg, nem bírom én ezt tovább. Menjen valaki más. Hát másodjára kimegy a rabbi, lefekszenek, elalszanak, aztán megint dörömbölnek az ajtón, hogy nem bírom tovább, ez a disznó milyen büdös, ez a tehén trágyaszagú, állandóan bőg, nem bírom tovább, menjen valaki más. Hát végül megy az evangélista, lefekszenek, elalszanak, egy idő után dörömbölnek az ajtón, nem bírom tovább, ott áll a disznó, ez a tehén trágyaszagú, állandóan bőg, nem bírom tovább. Most ami ebből a tanulságos oldal az, hogy hát valójában ilyenek kellene lennünk nekünk keresztényeknek. Nem elvonulni a világ mocskától és jajgatni, hogy milyen büdös van és milyen kosz van, hogy éppen mennyire bőgnek az emberek, hanem olyan példamutatóan tudni élni, hogy a mondás szerint ugye vagy megszoksz, vagy megszöksz, hogy megszökjön a másik, nem előlünk, hanem a világtól éppen, és hogy megváltozzon, úgy, mint a disznó, és ezután már őt fogja zavarni. És nem véletlen, hogy az apostoli levelekben is olyan sokszor ezt olvasjuk. Hát ti is ezt csináltátok, ti is benne voltatok sokféle bűnben, rohantatok a világgal együtt, annak mocskával, és akkor folytatjuk, de most megtisztítattatok. Most más lett az életetek, megújultatok, új teremtés vagytok, mondja most az apostol. Hát az a kérdés tehát, hogy mi keresztényként kimenekülünk a világ szennyéből, hát még rosszabb, ha eleve benne élünk, és mi magunk is bemocskoljuk magunkat, vagy inkább, mint ez a vicces történet mutatja, inkább kimenekítünk másokat a világ szennyéből, azaz a hatásunk ki tud-e hatni odáig, hogy Krisztus szeretetétől szorongatva megtérjenek más emberek. Mert hát így történt ez az apostolokkal. Péterrel, vagy Pállal is, de éppen Tamással is. Krisztus szeretetétől szorongva megtalálták megváltójukat. És ne gondoljuk, hogy ez ma másképp lenne. Minden keresztény tulajdonképpen ezt a szorongató szeretetet kell, hogy megélje, hogyha valóban ráhagyatkozik Jézusra. Mert ő nem hagy minket nyugton, nem hagy úgy, ahogy vagyunk, és hát nem az az ő szeretet, hogy jó leszel úgy is, ahogy vagy, és maradj csak nyugodtan olyan koszos, hanem jól tudjuk, hogy díszes ruhát ad ránk. Vagy éppen a példázatban a nagy vacsoránál, amikor bemegy valaki nem ünnepi ruhába, az bizony kivettetik. Mert nem azt jelenti a szeretet, hogy akkor mindenki jöhet úgy, ahogy van. Hanem azt jelenti Jézus szeretete, hogy annyira szorongat, hogy megújuljunk tőle. Hogy egészen másokká legyünk. És persze el lehet talán mondani, hogy minden lelkész is olyan apostoli szolga, a tiszte szerint, ha nem is a feltétlen a jelentősége, vagy az egyház történetben betöltött szerepe alapján, de mégis van olyasmi háttere, mint az apostolnak is, de sokkal inkább azt kell, a gyülekezet tagjai is éppen így állnak. Nem mindenki volt akkor sem főállásban, sőt, még Pálról is tudjuk, hogy a sátorkészítést is űzte közben. Máskor meg arról beszél, hogy hát a munkás méltó a kenyerére, hogy Jézus is mondta, és beszél arról, hogy hát igenis, akit tanítanak, az részletesse a tanítóját, most nyilván Isten igéjére tanítanak oldalról, részletesse a tanítóját a javaiból. Tehát ilyen értelemben is igaz ez. De Pál apostol sem azt csinálta, hogy ott ült egy helyben, egy gyülekezetben, ő neki másfajta feladata volt. Tudjuk, jó, járta a világot, ment újra és újra más helyekre, többféle szolgálatot, de mindig keresett magának az adott helyen megbízható tanítványokat. Olyan hát utódot, vagy olyan embert, aki a gyülekezet élére állva tudta az ő távol létében is vezetni a gyülekezetet, és más kérdés, hogy aztán a hírek alapján, mint itt is a korintusiaknál néha írt egy-egy levelet is, amellyel segített a gyülekezet zűrös dolgait helyre rázni, és hát ezért figyelmezteti most is őket, hogy vigyázzatok ti, Krisztus szorongató szeretetében kell, hogy éljetek, és újjá kell lennetek, nem önerőből, hanem Isten újjáteremtő hatalmából. Valójában senki nem alkalmasság szerint lesz Isten munkása, akár egyszerűen keresztényként, akár esetleg hivatásból, most mindegy, melyikről van szó. Hát én magam is sokáig vitatkoztam Urunkkal, és tiltakoztam, és soroltam, hogy én mennyi minden okból vagyok alkalmatlan erre. Hát valójában fizikus vagyok, és az való nekem, az az én világom, és az az én életelemem, az észjárásom. Hát mit keres mondjuk egy laboratóriumi tudós a szószéken? Sok-sok mindent lehet sorolni, ami még ma is fennálló akadály ilyen téren, de mégiscsak be kell vallani, hogy oktalan voltam, és bizonyára ezzel sok-sok bosszúságot is okoztam Uramnak, mire ő a türelmével mégis behódolásra késztetett. És az apostol is nyilván tudja a maga hibáit, hátrányait, sok mindent föl is sorol ezekben a levelekben itt a korintusiaknak, és ugyanakkor bizonyságot tesz arra, de nem az én erőtlenségem számít, hanem Krisztus ereje. Nem az számít, hogy ki alkalmas emberi szempontok szerint, hanem az számít, hogy Krisztus szeretete kit, hogy szorongatott új emberré. Aki értem, meghalt és feltámadt, mondja az apostol. És ha meghalt és feltámadt, akkor most már nem érhetek magamnak, hanem ő neki. És hát valljuk be, hogy Krisztus pontosan ilyen hozzám hasonló, és Pálhoz hasonló, és másokhoz hasonló alkalmatlan bandát gyűjtött oda maga köré. Akár a ma hallott Tamást, aki itt kötekedik szinte mondhatni, hogy én már pedig ezt nem hiszem. De hát gondoljunk csak arra, hogy minden egyes apostolra szinte, akiről legalábbis van a nevén kívül szó, az evangéliumok, minden egyes apostolra tudunk mondani nagy botlásokat, nem is feltétlen aprókat. Nem csak Júdás az, aki elveszik is aztán, de hát Péter sem követett el semmivel kisebb bűnt, és aztán a többieket János és Zebedeusnak, vagy a két fél János és Jakab maguknak követeli a hatalmat, és sok mindent mondhatnánk. Hát ilyen embereket szorongat Krisztus szeretete, hogy új teremtésé legyenek. Archimédész, a jókor nagy tudósa, kért egy fix pontot, azt mondja, adjatok egy fix pontot, és én kimozdítom az egész világot akár. Hiszen feltalálta az emelőt, amivel az erőkarral meg lehetett sokszorozni az erőt, és egy kis erővel tudunk, emberi erővel tudunk felemelni nagy gépeket is akár. Jól ráézett már akkor is arra viszont, hogy hát valamiből mindenki kiindul. És hogy ez a kiindulás, ez bizony egy semleges külső szempontból mennyire kétséges. Mindig mondja, akkor adjatok egy fix pontot, ami biztos, szilárd. Na, abból én kimozdítok mindent. Persze nem tudtak ilyet adni érthetően, de azért vágyott a fix pont után Pál is, és az egész kereszténység is aztán arról van, hogy mi megkaptuk az ő kérését. Archimédesz ugyan nem kapta meg, de az egyház megkapta, mert van egy olyan fix pontunk, ami Krisztus. Ami valóban alkalmas arra, úgymond, hogy kimozduljon a világ által a helyéből. Mert az ő szeretete szorongat. És hogy mennyire ez a szeretet, mennyire szorongató és mennyire komoly, hát az életükből tudjuk, hogy ez mennyire volt. Viszontagságot viseltek, szenvedést tűrtek el, ezt mind-mind Jézusért vállalták, gáncsok, gúny, üldöztetés, börtön, verések, megkövezés, kivégzés. És a későbbi generációk során is hányan kerültek csak azért oroszlánok elé, mert keresztényként Krisztusban hittek. És az egyház történet tele van ilyen történetekkel. És ez nem csak a múlt, ez ma is zajlik, akár Kínára gondoljunk, ahol bebörtönöznek keresztényeket, akár Afganisztánra, ahol ki is végeznek. De nem is kell ilyen messze menni. Hazánkban ugyan szószoros fizikai értelmében nincsen keresztény üldözés, de van szavak szintjén azért mennyiszer tapasztalunk ilyet. És mégis a szorongató szeretetű Krisztusban lenni azt jelenti, hogy megváltozik az életem, az életrendem és az értékrendem. Test szerinti ismeret helyett egy Krisztuson keresztüli, Krisztuson tájékozódó ismeretem lesz, hiszen erről beszél az apostol. Ha ismertem is Krisztus test szerint, de most már nem így ismerem, most már egész máshogy találkoztam vele. Test szerint mondhatni, arra volt jó ismerni Krisztus, hogy üldözze, hogy kardot ragadjon, hogy bilincsekbe verjen embereket. De lélekben ismerve Krisztus már az ő követője lett. És persze sok minden van ilyen módon, ami jelzi ezt a változását. Panaszkodnak emberek, ha nem csak egyházon kívül ráadásul, hogy hát egyház, illetve a papok, lelkészek állandóan csak felesleges bűntudattal súlykolják az embereket. Hát ez az értékelés, vagy vélekedés, ez ugyanakkor leleplezi a testi ismeretet. Mint hogyha az lenne csak a bűntudat keltésének az egyetlen feladata az egyházban, hogy aztán így tartsák irányításuk alatt a híveket, mert akkor nagyon könnyen lehet sakban tartani, és lehet parancsolgatni, ahelyett, hogy felnőttként kezelnék azokat. És bizony találkozunk ilyen nézettel, ha nem is biztos, hogy olyan sűrűn, bár ki tudja. Hát olyan szempontból érthető ez a vélemény, hogy bizony, aki nincs Krisztusban, az Pál szavaival élve test szerint ítél. Az ezt látja legfeljebb. A saját észjárása alapján alkotja meg az ítéleteit, a véleményét. De pontosan az az új teremtés, hogy Krisztusban ettől meg lehet szabadulni. Újjá lehet születni. És ezt nem lehet fokozatosan elérni. Ehhez nem lehet úgy eljutni, mint egy lépcsőn felfele egyre többet lépünk, ha sok lépcső is van, de minden egyes lépés közelebb visz a célhoz. Nincs ilyen, mert egy idő után ez az út elfogy, és már csak ugrással lehet tovább jutni. Ez a szorongató szeretet, tehát azt jelenti, hogy Isten újat teremt bennünk. Nem fokozatosan tökéletesedünk, ahogy sok más vallás tanítja. Urunk azt mondja, hogy hát így nem lehet eljutni hozzá. csak egy hatalmas ugrással, egy alapvető változással lehet hozzá eljutni, hogy Nikodémusnak is azt mondja, hogy felülről kell születni, ezt sehogy máshogy nem lehet megtenni, ahogy lehet Isten országába bejutni egyedül. Pál is ezt mondja, amikor a korintusiaknak azt írja, hogy ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt, de íme új jött létre. Nem arról beszél az apostol, hogy valami megújul, valamit renoválnak, hogy a régi helyzetébe visszatérés, akkor ez az új. Ezt egy egészen más görög szóval fejezi ki, a neosszal, és ismerjük ezt sok összetételben a neó kezdetű idegen szavaknál, de Pál azt a szót használja, amit az új szövetségre is használnak, a kainos szót, ami egy olyannak az előállását jelenti, ami addig soha nem volt. Mert ez az isteni új teremtésnek az eredménye. Krisztusban újjá lett minden. Erről beszél az apostol. Ez rímel Jézusnak azon szavaira is, ami szerint az új bor nem való a régi tömlőbe. Húsvét napjaiban, ahogy a népszámlálási statisztikákkal szembesültünk, ez is ugye téma volt, hogy most hogyan is értsük ezeket a számokat, és így tovább. Hát tulajdonképpen ennek van egy ilyen vetülete is, hogy ha Krisztusban újjá lett minden, akkor a réginek el kell tűnnie. Nem javítgatni kell, alakítgatni, hanem el kell tűnnie. Előkerül ez olyan formában is, hogy a régi népegyházi szerkezetünknek is meg kell újulnia, és nem javulgatnia, mert akkor tulajdonképpen nem jutunk sehova, hanem egészen újjá kell lennie. És benne minden egyes keresztjének át kell élni ezt a megújulást. Mert mit jelent Krisztusban való új teremtésnek lenni? Hát nem az, hogy most mindenestől kicserélődünk feltétlenül, és az összes jellemvonása megváltozik az embernek. Nem egészen erről van szó, bár nyilván vannak olyan jellemvonások, vannak olyan tettek, amik, mivel bűnt jelentenek, ezért meg kell, hogy változzanak ilyen értelemben is. De másoknál meg más típusú tulajdonságoknál meg arról van szó, hogy más szolgálatba állítjuk. Most már nem test szerint ismerünk, hanem lélek szerint. A keresztény ember ezért másképpen éli meg a mindennapjainak a legapróbb részét is. Nagyon profán, világi példaként mondjuk azt, hogy valaki azért kezd el zsebkendőkkel fölpakolta járni, mert ugye, hogy szoktak mások is zsebkendőt használni, és hát így tud papír zsebkendőt adni a rászorultaknak, de most nem a nagy szociális értelemben, hanem az egyszerű hétköznapi kapcsolatokban, és ez egy másfajta szemlélet. Ilyen nagyon egyszerű apróságról van sokszor csak szó. Vagy amikor elmegy egy szirénázó autó, akkor sokszor csak a gyerekek veszik észre, mások nem is törődnek vele, sőt, sajnos néha még a forgalom sem, akinek el kéne, hogy engedje. De eszünkbe jut a keresztényként, hogy azokért imádkozzunk, akik ott vannak, akár balesetet szenvedetről, betegről legyen szó, akár az orvosokról, vagy épp a sofőrről. Sok-sok ilyen módban. Vagy látunk egy kismamát, hát sajnos manapság már azt az alapvető legelemi udvariasságot se adják meg, amit hát kapásból illenék, de ez nekünk meg lehet alkalom arra, hogy érte is a gyermekért imádkozzunk. Hát valami ilyesmit jelent az, hogy Krisztus szeretete szorongat minket, és úgy életben járhatunk. Krisztusban lenni tulajdonképpen azt jelenti, hogy minden egyes pillanatunkat áthatja a feltámadott jelenléte, és ezért úgy cselekszünk, sőt, még úgy is gondolkodunk, ha úgy tetszik, úgy is érzünk, hogy közben is őrá figyelünk, hogy őrá vagyunk tekintettel, hogy ne test szerint ismerjük őt, hanem lélek szerint, és az ő akaratát igyekszünk követni. Hát ezt az életet kínálja nekünk Krisztus szorongató szeretete. Amen. Imádkozzunk. Szorongató Krisztusunk, szeretetet csodája előtt hódolattal állunk, hiszen mindannyiunkért meghaltál. Adj erőt számunkra is az új élethez, hogy ne önmagunknak, hanem neked éljünk ezután a te szeretetedből és a te szeretetedet sugározva szerte a világban. Köszönjük, hogy az egyház megszületése óta te rendelsz tanúkat, hogy bizonyságot tegyenek mindenkire kiterjedő szeretetedről, amelyet a Golgotán mutattál meg nekünk. Az apostoloktól kezdődően, egyházatyákon keresztül, végig az egyház történeten, mai hírnökeidig, Számtalan tanú vallott arról a szorongató szeretetről, amely a mi életünk motorja is lehet, hogy elvezessen az örökké valóság újjászületett életére. Amen.